Köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Balázs Gábor, a Magyar Dárt Szövetség elnöke. Szervusz Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Mi köszönjük a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Általában a dárszról szerettem volna beszélgetni, mert ugye csúnya kifejezés, csak a vak nem látja, hogy mennyire sikeres a sportág, és mennyire megjelenik mindenhol, és hogy a fiatalok mennyire kedvelik. Sőt, az utóbbi időben egyre több a jó eredmény, hogyha ilyen nagyon alákérdezős lenne ez a beszélgetés, nem ez a szándékom, akkor ez a munka, a szövetség munkájának az eredménye, vagy minek tulajdonítható az, hogy ilyen jó eredményeket érnek el a magyar sportolók?
Nyilván azt reméljük, hogy ez a mi munkánknak is az eredménye, de hát ahogy én ezt szoktam mondani, a nyilakat azért a sportolóknak kell eldobnia, és a sportolóknak kell elérni a sporteredményt, tehát ez alapvetően az ő eredményük, mi azt tudjuk megteremteni, hogy legyen versenyzési lehetőség, minél több, tudjunk utazni, és nyugalmas környezet és szakmai felkészülést meg tudjuk nekik adni ehhez.
Tekor Gréta is nagyon jó eredményt ért el, közben a Budapest Openen Kovács Patrik és többen is arany ezüstérmet szereztek, tehát hogy jönnek az eredmények nemzetközi szinten is.
Igen, azt kell tudni, hogy 2019-ben vettem át a szövetséget, még a Covid előtt nagyon rövid idővel, akkor is már nagyon nagy hagyományai voltak a magyar dartsnak, inkább a soft szakákban, ugye ez az elektromos darts, gépi darts, műanyag hegyű nyilakkal, ami a mostában nagyon népszerűségnek örvend, főleg hazánkban ez a steel darts, a fém hegyű nyilakkal, a PDC is, és a mi általunk képviselt World Darts Federation is ebben a tekintetben versenyez, és amikor ezt átvettük, akkor azt lehetett mondani, hogy 2-3-4 évente volt valamilyen olyan eredmény, amit fel tudtunk sorakoztatni, és az is alapvetően ifjúsági szinten. Ez a trend azért ez megváltozott. Ez köszönhető annak, hogy a Covid alatt szerencsések voltak a hazai jogszabályok, tehát Magyarországon lehetett viszonylag gyorsan újra élőben versenyezni, illetve a szövetség is tudott lépni, mert tulajdonképpen a teljes lezárást követően stúdiókban két játékost összehívva már tudtunk közvetített versenyeket csinálni, tehát a mi versenyzőink azok tulajdonképpen a Covid ellenére is folyamatos versenyben voltak, és ezzel tudtunk egy pici előnyt szerezni a külföldiekhez képest. Ennek lett az az eredménye, hogy mondhatjuk, hogy 2019 óta még világversenyről érem nélkül nem jöttünk haza.
Most azok a hallgatók, akik alapvetően nem a sportra, inkább a jelenségre kíváncsiak, azok talán joggal teszik fel a kérdést, hogy hogyan lehet, nem is tudom hány év alatt, 8-10 év alatt, még lehet, hogy kevesebb is, 5-8 év alatt egy olyan sportágat felépíteni, ami előtte egy kocsma sport volt, most pedig világszerte látható a televíziós közvetítésekből, hogy társasági esemény, nagyon nagy az érdeklődés, nagyon sok helyen írnak róla, kicsit a sport kereteit is túllőve, lehet, hogy nem is annyira klasszikus értelembe vett sport. Mi ez a darts jelentség a világon?
Hát ez sokaknak most tűnik föl, nekem ez 2016-ban tűnt föl. Én mindenevő voltam a sport területén, de dartsról azt tudom elmondani, hogy valamikor a 2000-es években, amikor a Gold Crown-ba volt biliárd, volt csocsó, volt póker, és én inkább a pókerrel meg a biliárddal voltam el, akkor láttam, hogy ott ilyen emberkék dobálgatnak pont a soft szakákba ilyen gépekre, és az csörömpöl, és azt se tudtam, hogy a közepét kell eltalálni, vagy valami konkrétumot, tehát láttam, hogy ez létezik ez a sport, de én, engem se keltette föl a figyelmemet, majd én az amerikai futball irányában mint sportkedvelő, nem mint sportűző fordultam, és 2015 év végén kapcsolgattam a tévét, mert kerestem amerikai foci meccset, és beleütköztem a PDC világbajnokságba, és egyből azt mondtam a kollégáimnak így rendezvényszervezés területén, hogy kapcsoljátok már oda, hát nézzétek meg, hogy két nagyon pici ember áll a színpadon, nagyon kövérek, nem túl szépek, és dobálgatnak egy táblára, valami tök értelmetlen számok ki vannak írva, és ezt ott a helyszínen több ezer ember nézi, élvezi, sört isznak, énekelnek, buliznak, iszonyat jól elvannak, és onnantól én már nem kapcsoltam el innen a televízió adásról, Zsoltról, és következő januárban már azonnal megkerestük az egyik ilyen szervezetet, hogy együttműködnénk, tehát az én kapcsolatom minden indult, tehát én azt mondom, hogy ez a hype ez nem most indult, Magyarországon hát sem.
Meg... 2010-es évek elején.
Igen, tehát azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a Sport TV-nek és Máté Palinak, aki ezt bevállalta, mert akkor gondolom egy kockázat volt, hogy ezt bevállalni, és azt gondolom, hogy decemberben erről szól a világ egy része, hogy a dárcot
követik. Magyarországon, de nemzetközileg azért itt tényleg olyan rendezvények zajlanak, olyan sorozatok zajlanak, ahol 10 000 emberek figyelnek, ahogy te mondtad, alacsony, kövér és nem is olyan szép sportolókat, vagy embereket.
Ez a trend is amúgy változik, mert most már egyre több dárcos, a legutolsó világbajnok is, nem tudom, 120-130 kilóról indult, és lefogyott 70-re. Tehát, hogy most már ez nem követelmény a nagy has a stabilitáshoz, de
az
igen.
Az extrém haj még igen.
Az extrém haj még lehet, igen, de tehát, hogy változott ebbe is a trend, de én azt mondom, hogy, tehát, hogy mindenki megtalálja valamikor a dárcot, és hogyha elkezdi figyelni az ember, én azt gondolom, hogy ennek mint minden más sportágban ugye hasonló okai vannak, hogy egy sportág népszerű. Az egyik az, hogy jól követhető statisztikákkal vannak olyan domináns dolgok, mint a 180-ak száma, a 9 nyilasok, tehát vannak olyan kiemelkedő eredmények, amit külön lehet prezentálni, és külön lehet megmutatni, és ugye, ami ugye a fogadási cégek, illetve a közönség számára fontos, hogy a kimenetelnek a bizonytalansága, tehát, hogy nem mindig ugyanazok nyernek, tehát változatos az egész, ugye emiatt népszerű ez a sport, tehát hogy ezek az összetevők azok, és a másik, ami miatt népszerű, nagyon egyszerű megtanulni, olcsó eszközök kellenek relatíve hozzá, de egy szintet lépni viszont nagyon nehéz. És emiatt egyszerre van az, hogy el tudod kezdeni, de egyszerre van az, hogy csodálni tudod azokat a sztárokat, akik viszont tényleg meg tudják csinálni a 9 nyilast.
Balázs Gáborral, a Magyar Dartszövetség elnökével beszélgetünk itt a Tendeföldön a nap vendégében, és említetted Máté Pali nevét, ugye nekem hosszú évekig kollégám volt, és a televízió szerepeit, te a Sport TV-t említetted, de világszinten melyik cég volt az, amelyik felemelte a dárcot, amelyik létrehozott egy terméket? Mert itt azért én úgy látom, hogy a sportággal az történt, hogy valaki kitalálta, amit te is észrevettél, hogy ez egy jól eladható, az emberek által kedvelt valami, csináljunk köré egy televíziós show műsort.
Igen, ez egy Matchroom nevű cégcsoport, aki amúgy a snookerből is csinált egy látványos valamit, és amúgy, hogy a snooker az azért jó példa, mert a snookerre se gondolná az ember, rettenten hosszúak a meccsek, nehéz követni, hogy ebből is lehet csinálni egy sikeres üzletet. Tehát ők azok, akik ebből egy sikeres üzletet csináltak, azt azért hagy jegyezzem meg, hogy visszafelé is egy picit irányítsam a beszélgetést, hogy mi ugye nem a PDC-vel dolgozunk, mert a PDC egy cég, és a Magyar Dártszövetség ugye a világszövetség része, de azt gondolom, hogy ami még nem érett meg a dartsba, de már megérett mondjuk a teniszbe, meg más sportokba, hogy azok a cégek, akik üzletet csinálnak belőle, szorosan együtt kéne, hogy működjenek, vagy működnek a világszövetséggel, hiszen a tömegbázist meg tudják teremteni a világszövetség és a nemzeti szövetségek, a sztárokat és a sportnak az üzleti értékét viszont csak olyan cégek tudják megteremteni, mint amilyen a PDC és a Matchroom csoport.
Hát ugye ez ugyanolyan, mint a teniszben az ATP vagy a WTA, hogy magyarosan mondjam, tehát ott is van egy nemzetközi, mondjuk ott a jogok nem tudom, hogy vannak, azért ott a Nemzetközi Szövetségnek, az ITF-nek szerintem van ráhatása a profi szövetségekre, azért itt talán más a helyzet, vagy nem?
Itt egy kicsit fordítva vannak, igen, az erőviszonyok. Ugye itt az a különlegessége ennek a sportnak, hogy ez egy angol száz sport. Tehát itt a legerősebb szervezet még a 90-es években nem akkor még a PDC nem létezett, és nem is a világszervezet volt, hanem a Brit Darts Organization, a BDO, ami azóta cégügyileg csődbe ment, és nem cégügyileg pedig elég mély pontra került, és a WDF vette át a BDO-nak a szerepét, és a BDO-nak a volt versenyeit, ugye a World Masters, a World Championship-et ők átvették. nyilván nem ér föl ennek a üzleti értéke a PDC világbajnoksághoz, viszont azért nagyon fontos, mert a PDC szintjén 128 egyéni versenyző tud részt venni, a világszövetség versenyein meg több tízezer versenyző vesz részt világszinten különböző versenyeken, tehát a magának, a sportágnak a tömegbázisát viszont ugye maga a világszövetség adja meg.
A világszövetség és a PDC, tehát a nagyobb szereplők, azok mekkora figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre? Azért kérdezem ezt így, mert én azt látom, hogy tulajdonképpen előbb volt a termék, és most kezdi magát utolérni a sportág, tehát most jöttek rá, hogy ez működik, ez menő, ezt szeretik, ezt nézik, ez eladható, és most kezdenek megjelenni fiatalok. Eddig a kocsmákból jöttek az emberek, most pedig az utánpótlás nevelés kezd gyümölcsözni.
Ezt nagyon, nagyon helyesen látod. Ugye el kell különítenünk, ezért mondtam, hogy a sportág története az angol szász jellegű, illetve Hollandia másik nagy bázis. Angol országokban az, hogy valaki a gyerekével lemegy a kocsmába, és a kocsmába a könyöklőnek van egy alsó része, ahova oda lehet tenni a málnaszörpöt, az egy bevett szokás. Hollandiában ez egy iskolába oktatott sport, tehát ott is egy olyan módon van lefedve a tömegbázis nevelés, amit mi Magyarországon, Kelet-Európában vagy a világ összes országában nem tudjuk megcsinálni. Abban a Magyar Dárt Szövetség világon egyedülálló, és ide járnak most már hozzánk több országból, és követnek minket, és most sikerült átvinni a Nemzetközi Szövetség szintjére, hogy mi felismertük, hogy lehet a tömegbázis növelni 18 éves korig, viszont a legfontosabb, amit mi 2 éve bevezettünk, ez az U23-as korosztály, hogy a legtöbb sportban az a probléma, hogy 18 éves tehetséges fiatalok valamilyen okból a sportot abba adják. Ez lehet nagyon általánosok, egyetemre mennek, dolgozni mennek, barátjuk, barátnőjük lesz, de lehet egy motivációvesztés is, ami abból következik be. Ezt több magyar versenyzőn is el tudjuk mondani, hogy magyar versenyzők az utóbbi időben világranglista vezetőként fejezték be a versenyzést. Ez elmondható Borbé Andrásról, elmondható Kovács Tamaráról, mindkettő világranglista elsőként hagyta abba 18 évesen a dartsot, és ők most a U23-as korosztályba tudtak visszatérni. Ha ez nem lenne ez a korosztály, már lehet, hogy abba hagyták volna, és nagyon sokan abba hagyták a dartsot. Mi 50 gyereket tudtunk az U23-as korosztályba visszahozni Magyarországon, akik már a dartsot abba hagyták, mert ez a motivációvesztés vagy valamilyen mások bekövetkezett. És ezt a U23-as korosztályt emelte most a világszövetség át magához, Ausztriába, Dániába és Németországba, illetve ugye Magyarországon, aki ennek a kitalálója, megalkotója, létrehoztunk egy U23-as Youth Challenge-et, és ezzel próbáljuk a fiatalokat menteni, mert azt gondoljuk, hogy ez az plusz 5 év, ez egy olyan időszakot jelent ezeknek a fiataloknak, amikor még a saját korosztályukba tudják továbbvinni az eredményeiket, és megteremteni azt, hogy a felnőtt korosztályhoz alkalmazkodjanak.
Volt egy olyan tapasztalásom, pont most néhány héttel ezelőtt egy nagyobb baráti társaság, amelyik régóta együtt van, de a nagyobbat úgy érsz, hogy hús család, és régóta együtt, és a gyerekek ugye fölnőttek, 15-18-20 évesek. És találkoztunk, és annál a barátomnál a nappaliban, akinél voltunk, volt egy hogy mondod, a soft...
Igen, egy elektronikus tábla.
Igen, egy elektronikus tábla. És képzeld el, hogy a gyerekek a buli felétől mindben voltak a nappaliban, és ott dobáltak éjszakáig. Tehát, hogy nagyon ragadós a sportág, azért ez sem mellékes akkor, amikor utánpótlásról nem beszélünk.
Igen, azzal a nehézséggel küzdünk, ahogy te is említetted, hogy a sportágnak a vezetése és a kevés szakember, mert ezt én kimerem mondani, bármennyire is önkritikus, hogy kevés szakember van, próbál futni azután, hogy ki tudjuk szolgálni a sportba megjelenő új fiatalokat, vagy akár nem fiatalokat is, mert ugye a sportág másik különlegessége, hogy 50 évesen is lemész, elkezdesz dobálni, és gyakorlatilag ugyanolyan eredményeket el tudsz érni, mint egy fiatal, tehát fizikálisan, hogyha a derekad bírja, akkor, és bír szállni, akkor el tudsz ugyanezt az eredményt érni, sőt, a parasportban is nagyon előjárunk, egy fővel kezdtük el ezt 5 éve, most több mint 20 magyar parasportoló van, és körülbelül 30 parasportoló vívott itt nemzetközi szinten 11 országból, és 350 versenyző vívott 27 országból itt a Budapest Openen, és integráltan lehet versenyezni. Tehát akár egy ülő is tud egy álló játékossal, egy különbség van, mert még a dobótávolság is ugyanaz, a tábla magassága kerül alacsonyabbra a para ülő sportolóknál, az állók viszont ugyanarra a táblára tudnak dobni. Tehát ez egy fiatalt, öreget, félkarút, sántát, bárkit befogad ez a társaság, és probléma nélkül tudnak közösen versenyezni.
Na most lehet, hogy egy picit meg foglak bántani, de muszáj föltennem a kérdést, mert szerintem sokakban felvetődik ez a kérdés, hogy akkor ez most egy társasági esemény, vagy sport?
Ugye én nagyon szeretek őszinte lenni, aztán lehet, hogy ez valamilyen szinten egyszer a végzetem. Mi Magyarországon máshogy állunk hozzá, és ezért engem nem is mindenki szeret a magyar egyesületek és versenyzők közül. Én ugye innen a TF-ről származom valamilyen értelemben. Én sportként tekintek rá, nagyon szigorú szabályok vannak a magyar nemzeti fordulókon, tehát kötelező a fekete öltönynadrág a fekete cipővel, tehát nem a sötét. Nem lehet alkoholt fogyasztani, a zsűri asztalhoz csak a legnagyobb tisztelettel rövid időre lehet odalépni, tehát egy nagyon komoly szabályok vannak hazai szinten bevezetve. A külföldieknél látjuk, hogy ők sokkal inkább egy szabadidős eseményként gondolnak erre, nem mondom, hogy világbajnoki szinten, de még nagyobb versenyeken is. Ugye a WADA nem tiltja az alkoholt, és ebből adódóan a nemzetközi versenyeken is lehet alkoholt fogyasztani, szigorú szabályok mellett, tehát nem mérkőzés közben, hanem előtte és utána. Mi ezt nem pártoljuk, tehát mi szondáztatunk ezeken a versenyeken. Törekszünk arra, és próbáljuk a világszövetséget is abba az irányba vinni, és környező országokban már sok versenyen nem szabad alkoholt fogyasztani, hogy az alkoholfogyasztás ne legyen magának a versenynek a részese, hanem egy tudatos életmód szerint, hogyha valaki verseny után elmegy, megiszik egy sört vagy kettőt, az egy elfogadható viselkedés, de ne a versenynek legyen ez a dopping szere. És azt is látjuk, hogy azok a versenyzők, akik nem fogyasztanak alkoholt, rövid távon egy pici hátrányba, hosszú távon viszont egy hatalmas erőnybe kerülnek. És azt gondoljuk, hogy ez egy olyan népszerű sport, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem most, nem 4 év múlva, de mondjuk 20 éven belül ne kerüljön be az olimpiára, viszont olimpiára csak úgy lehet bekerülni, ha nincs alkoholfogyasztás. Ekkor azt gondolom, hogy hatalmas előnyökkel fogunk mi magyarok rendelkezni.
Balázs Gábor, a Magyar Dárt Szövetség elnöke, a nap vendégeim, ez egy Dániel vagyok, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!